Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Urunk igéjét, úgy, amint megírva található az úgynevezett főpapi imádság utolsó szakaszában, János evangéliuma 17. részében, a 20. verstől a 26. versig terjedő szakaszban. János evangéliuma 17. részének 20. és azt követő verseit olvasom, amelyet leülve nyitott szívvel hallgassunk meg. Az Úr Jézus tanítványai füle hallatára így imádkozott. De nem értük, mármint tanítványaiért könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy teljesen egyé legyenek. Hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem. És úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Istenünk, szent lelke áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságban. Mindenható Istenünk, örökkévaló Úrunk, hálás a szívünk azért a csodáért, amelyet Európával, a világgal, a keresztény egyházzal végeztél. Köszönjük, hogy hitre ébresztettél sokakat, és köszönjük, hogy azokban az évszázadokban sem hunyt ki az igének a fénye, a világossága, amelyekben egészen úgy tűnt, hogy éppen csak te vagy felesleges a te egyházadban. 1517. október 31-ével egy olyan folyamat kapott teljes erőre végre, amelynek a lényege az volt, hogy a te egyházadban neked kell megmondani, hogy mi hogyan legyen, és hogy te már meg is mondtad mindezt a Bibliában. Hálás a szívünk azért, hogy mi a reformáció egyik egyházához tartozhatunk, annak lehetünk a tagjai. Hálás a szívünk az anyanyelvű szentírásért, az anyanyelvű igehirdetésért. Hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy nem valami titkos személyként mutat be téged a ige tanítás, hanem olyan valakiként, aki megismerhető, és akit meg is kell ismerni. Köszönjük neked, hogy hétről hétre, napról napra tanítasz az ige olvasás, az ige hallgatás által. Kérünk, hogy ma is ebben a csodában részeltess, azzal együtt, hogy az úrvacsora jegyeit is te áldod meg, hogy szent lelked csodája a látható ige hirdetésen keresztül is elérhessen a szívünkig, hogy meggyőződhessünk a te asztalodnál arról, hogy nem mondtál le rólunk, hogy a tieid vagyunk, hogy szolgálatra küldesz és meg akarsz erősíteni. Könyörögve kérünk, jó Atyánk, irgalmazz, hadd lehessünk, hadd maradhassunk mindenkor a tieid. Ámen. Énekelt imádságunk, amely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek, a 393. dicséret, annak is az első verse, ez a hagyomány Gustav Adolf énekének tartja ezt az éneket. 393. dicséretünknek az első versével imádkozzunk tehát, ne csüggedj el kicsin sereg, ha rád zúdul vad ellened.
Ha rád zúdul
Amellyel, Urunk, az imént hallottak mellett szívünket keresi, az Efézusiakhoz írott Páli levél 4. fejezetének a 15. versében van megírva. Tehát az Efézusi levél 4. részének 15. versét olvasom. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ahogyan az elsőként felolvasott igéből is feltűnhetett nekünk, úgy el kell ismerni magunknak is, hogy a reformáció kezdetének az 500. évfordulóján nagyon is aktuális az egységnek a kérdése. Október 1-én Kolozsváron tartottak ugye egy reformációi megemlékezést, amelyen jó magam is jelen lehettem, és a Kolozsvári Teológiai Intézetnek az udvarán a szobor leleplezés, 100 domokos szobrának a leleplezése előtt Jakubinyi György, gyulafehérvári római katolikus érsek azzal kezdte az ünnepi beszédét, hogy valaki megjegyezte neki a reformációval kapcsolatban, hogy a gyerekek a szülők válásának az évfordulóját nem szokták megünnepelni. Aztán miután lefagyott az egész hallgatóság, azért az egész további beszédében nagyon tisztességesen és előre mutatóan arról szólt, hogy milyen jó, hogy ennyi év távlatában már egységre törekszenek a felekezetek. Aztán nem tudom, hogy megfigyelte rajtam kívül más is, de én magam is vállalom, szerintem így van, hogy klisévé lett egy ilyen általános szólásmondássá a katolikus megszólalók részéről az is, hogy a reformációnak az évfordulója az nem az ünneplésnek, hanem inkább a bűnbánatnak kellene, hogy az alkalma legyen. Őszintén megmondom nektek, testvérek, miközben értem, hogy miért mondanak ilyeneket, mégis meg kell állapítanunk, hogy ez egy egyoldalú hozzáállás a dologhoz. Természetesen helye van a bűnbánatnak a mindkét részről történt túlkapások miatt. De amiatt, ami 1517. október 31-én Wittenbergben történt, amiatt nem az evangélikusoknak, és nem nekünk reformátusoknak kell bűnbánatot tartanunk. Senki sem ünnepli a túlkapásokat. Senki sem ünnepli magát a válást, szóba sem kerül. Hanem azt ünnepeljük ezen az 500. évfordulón, és minden október 31-én, hogy az ige győzedelmeskedett az emberi hagyományok fölött, hogy a Bibliához hű hitgyakorlat legyőzte az idegen szokásokat. Mindennek persze egyáltalán nem kellett volna egyház szakadáshoz vezetnie, hiszen a Biblia, az írott ige, a Szentírás éppen úgy része a római katolikus egyház teológiájának, mint ahogyan a miénknek is. Tehát a reformáció törekvése egy általános megújuláshoz vezethetett volna, és ez lett volna az igazi cél is, hiszen a reformáció elnevezés az visszaalakítást jelent, nem valami újnak a megalapítását, valami újnak a létrehozását, amit ugye a múlt héten is mondtam, hogy nem 500 éves az egyházunk, és nem 450 éves a magyar református egyház végeredményben, csak intézményi formájában. Na szóval, nem valami újnak a kezdete, hanem a bibliai kijelentéshez való visszaformálása, visszaalakítása ez az egyháznak. És hát ez az, ami a reformációt ellenző egyház testekben elmaradt, ami bizonyos tekintetben máig is várat magára. És ezért vannak keresztény felekezetek immáron 500 esztendeje, az egyetlen keresztény egyház részeként. És legyünk őszinték, úgy tűnik, hogy ez az állapot még nagyon sokáig fenn fog maradni. Hiszen azok az okok, amelyek miatt annak idején a reformáció bekövetkezett, máig is részben fennállnak. Nyilván nem mindegy. A felekezetek egymáshoz való viszonyában viszont lehet, sőt kell változni. Az első évszázadokat áldász konkurencia harc jellemezte, hogy kitől kit tud elragadni, elszedni. Remélhetőleg ez már a múlté. És itt az ideje annak, hogy ne egymás ellen, hanem együtt munkálkodjunk. Nézzük meg hát, hogy miféle egységért imádkozott az Úr Jézus a főpapi imádságában. Remélem, hogy figyeltétek, hogy milyen sokszor előkerül az egység, hogy az mennyire fontos. Nos, először is azért imádkozott, ahogy hallhattuk itt az imádsága végén, hogy fennmaradjon az ige hirdetés, mint az ő szavainak a tanítása, hirdetése. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Magyarul, akik az apostoli tanítást megismerik és hittel elfogadják. De hát az apostoli tanításnak a lényege a Jézus Krisztussal, az élő Jézus Krisztussal való szintén élő kapcsolat. A hit ugyanis az élő Krisztussal hoz bennünket közösségbe. A mi hitünk nem egy tanítás, nem egy elvrendszer, nem egy világnézet követése. A mi vallásunk nem könyvvallás, hanem egy személy, egy élő személy életének, hatalmának, szeretetének a folyamatos felismerése, elfogadása. És igen, Jézus Krisztus ez a személy. Az ige hirdetés mindenütt, ahol Jézus Krisztussal közösségbe akar hívni, ahol az ő szerető szava hangozhat felénk, ott lehet a hitnek az alapja. És ezért imádkozott az Úr Jézus, hogy ilyen vele közösségbe hozó ige hirdetés hangozzon mindig. Aztán a kereszténység jövőjére nézve három dologért imádkozik. Az első az egység, hogy mindnyájan egyek legyenek. De hát vajon mire gondol az Úr Jézus az egység szó alatt? Hogy teljesen egyformák legyünk? Hogy ne legyen közöttünk soha nézeteltérés vagy veszekedés? Hogy mindig mindenben, mindenről ugyanazt gondoljuk mindannyian, akik benne hiszünk? De testvérek, ilyen még a családban, vagy a házasságban sincsen, hogy mindig ugyanazt akarjuk. Pedig mind a két intézmény, nyilván az egyházzal együtt, szeretett kapcsolatot feltételez. Úgy a családban, mint egy házasságban, azért vagyunk együtt, mert szeretjük egymást, és hogy szeressük egymást, és ugyanilyen az egyház is, nyilván. Úgyhogy valami másról lehet itt szó. Az az egység, amely a sokféle emberi jellemző ellenére is létrejöhet és fennállhat, az egy funkcionális egység. Egy működésbeli. Hogy egy célért összetudunk fogni, és az az egy cél a sok különféle embert összetartja. Ez a cél pedig a misszió, a másokért élt élet Jézus Krisztus szeretetével. Lehet, hogy a módszerek különböznek, a vérmérséklet más, de az egyház átadott életű tagjai egy célért élnek, hogy Krisztussal együtt munkálkodjanak az ember világ megtérésén. Az Úr Jézus második kérése a jövőre, az egyház jövőjére nézve, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, én bennem és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek. Tehát a kérés az, hogy az egyház egysége az Atyában és a Fiúban valósuljon meg, és pontosan olyan legyen, mint amilyen az Atyának és a Fiúnak az egysége. Hát ez aztán igazán nagyon nehéz dolog a mi számunkra. De ha az Úr Jézus imádkozott ezért, akkor ebből érthetjük, hogy ez fontos, sőt elengedhetetlen. Amit az Atya akar, azt akarja az Úr Jézus. És ezek szerint az az egyház egysége, ha az egyház tagjai is ugyanazt akarják, amit az Isten. Na de hát ehhez ismerni kell az Isten akaratát. Hát hogyan tudnánk egyet akarni vele, ha nem tudjuk, mit akar, ha nem értjük, hogy mit akar. A legpontosabban természetesen a bibliai kijelentésből tudható meg, hogy mit akar az Isten a világgal, a világból. Ezért is ünnepelhető. És ki kell mondanunk, Istentől való csoda a reformációnak, például az ige központúsága, a biblia központúsága. És az a törekvés, hogy az egyház tagokat megpróbáljuk megtanítani az Isten igéjének a tartalmára, hogy anyanyelvű az Isten tisztelet, hogy van ige hirdetés, és hogy van anyanyelvű, érthető szentírás, biblia. Nem kiskorúságban akarja tartani a reformáció az egyház híveit. Nem valamiféle vallásos cselekedetek lélektelen begyakorlására akar rávenni, hanem arra, amire az Isten akarta rávenni mindig is az őt követőket, és minden ember, hogy ismerjük meg egymást, és szeretetben engedelmeskedjünk a mi Urunknak. Megint csak az igehirdetés fontossága kerül elő. Mert hát az egyházban az ige ismerete nélkül legfeljebb valamiféle diktatórikus egység képzelhető el. Megteszed, amit mondtam, azért, mert én mondtam. Csak hát ez a gondolkodás, hogy az egyik ember a másikkal ilyen diktatórikus, zsarnoki módon bánjon, hogy nem kell értened, csak csináld, ez teljesen idegen Jézus Krisztustól. Éppen ezért a mi egyházainkban, a reformáció egyházaiban a rend ma is ez. Olvassuk, értelmezzük a Bibliát, és folyamatosan tanítjuk az ige értelmét a gyülekezetnek. Csak az Isten akaratának a megismerésén és megértésén alapulva jöhet létre egység a sokféle ember között. Hiszen Jézus és az Atya között is az az egység, hogy ismerik egymást, egymás akaratát, és egyet, ugyanazt akarják. Hát ez lenne a mi feladatunk és kiváltságunk is, ugyanazt akarni, amit az Isten. A harmadik kérése az Úr Jézusnak az egyház jövőjére nézve pedig ez, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Az egységnek ezt a célt kell szolgálnia, hogy tanúskodjunk az élő Jézus Krisztusról, mint az Isten fiáról. Nagyon érthető ennek a fontossága. Mikor valaki meghal, sajnos előfordul, hogy az addig látszólagos békében élő családtagok összevesznek, és egymásnak mennek az örökség miatt. Vagy arra is gyakran van példa, hogy nem vesznek össze ugyan, de a családot addig összetartó személy halála után már nem tartanak úgy össze, mint amikor még élt ez a családtag. Sok felé mennek. Jól megvannak egymás nélkül. Nos, ha a keresztjén hívő emberek nem egységesek Jézus Krisztusban, akkor az a világ szemében azt fogja bizonyítani, hogy Jézus nem is él, hanem meghalt és úgy maradt. És akkor ő nem az Isten fia, hanem csaló, mi pedig hazudunk. Ha viszont úgy viselkedünk, mint egy élő, közös Úrnak a gyermekei, testvérek, akkor ezzel azt bizonyítjuk, hogy ő valóban él, most is, és akkor ez csak úgy lehetséges, ha ő az Isten fia és nem csaló, mi pedig nem hazudunk. A reformáció csodás üzenete az is, hogy az egyház Jézus Krisztusnak az egyháza. Amit maga az Úr vezet, de nem egy vikárius mondjuk a pápa által, hanem igéje és szent lelke által. Tehát ő maga bármikor beleszólhat egyháza ügyeibe az igén keresztül, és éppen ezért csak azt az emberi közösséget lehet Krisztus egyházának nevezni, amely gondolkodásában, gyakorlatában ehhez az igéhez hű, amin keresztül az Isten beleszól az ő népe életébe. Egy ilyen egyház szolgálatán át lesz nyilvánvaló a világ szemében is, hogy Jézus Krisztus él, hogy ő valóban az Isten mindenható fia. Az igazi egység csak az élő Krisztusban képzelhető el. Kálvin János reformátorunknak igaza van, amikor ezt írja, valahányszor az egységről beszél Krisztus, Emlékezzünk rá, hogy rajta kívül rút és rettentő szétszóródottság uralkodik a világon. Tudnunk kell azt is, hogy boldog életünk akkor kezdődik, ha mindnyájunkat egyedül Krisztus lelke irányít és éltet. Mi tehát nem a válást, nem az egyház szét szakadozottságát ünnepeljük, mert azon tényleg nincs mit ünnepelni, hanem azt a sok-sok felismerést, amely a reformáción keresztül kapott szót és figyelmet végre az egyház életében. Amikor az egyház jövőjére gondolunk, akkor pedig tudnunk kell, hogy csak a fenti formában lehetséges egységre jutni. Azaz funkcionálisan, működésbeli egységben ugyanazt a célt szolgálva. Ehhez nyilván ismernünk kell az Istennek a Bibliában kijelentett akaratát, azt értenünk és követnünk kell, illetve mindez az egész a Krisztus szeretetének a hirdetéséért történik. Hát ezekben és ezek alapján lehet egység a keresztjének között, és ha ez megvalósul, akkor teljes az egység. Ez azt jelenti ugyanis, hogy Krisztus a fő, a fej, valóban ő irányítja az egyháznak nevezett emberi közösséget. Ugyanis az tőle, Krisztustól lesz egyház. Nem a templomtól, nem a lelkésztől, és nem is a palástól. Karl Barth, az úgynevezett újreformátori teológia jeles képviselője ezt írja. Az egyház Krisztus és az övéi, nem más. Az emberi közösség csak Krisztus jelenlététől lesz egyházzá. Különben nem az. Hiába van meg a díszletnek bármelyik része, vagy akár mindegyik csodálatos formában. Krisztus lelkének a jelenléte, Krisztus igéjének a vezető szerepe, vezetése teszi a közösségünket egyházzá. Hát erről ír Pál is az efézusiaknak. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Ma is az a feladatunk, hogy Krisztusnak éljünk. Hogy így segítsünk, hogy felismerje a világ, hogy az Atya küldte az Úr Jézust. Hogy ő az Isten fia, ő a megígért megmentő. Egy elvtelen egység nem dicsőíti Istent. A Krisztusban mégis egy lehet minden keresztjén, aki hisz benne. Végül hadd hangozzon még Kálvin Jánosnak a Jézus főpapi imájáról írt két gyönyörű mondata. Krisztusnak ez az imája csendes kikötő, ahol mindenki, aki odatérbe, biztonságba kerül a hajó törés veszedelmétől. Ez ugyanaz, mintha Krisztus megesküdött volna, hogy kiterjed figyelme üdvösségünkre, és gondja lesz rá. Ebben a szilárd hitben, meggyőződésben akar megerősíteni az Úr szent lelke által ennél a szent asztalnál. Méghozzá azért, hogy megmaradjunk ebben a hitben, és hűségesen hirdessük ezt mások felé is. Legyen hát végre Krisztussal egységben lélek mentővé az életed. Ámen. Áldott Úr Jézus, hálát adunk azért, hogy nem hagytad a te egyházadat mindvégig sötétben tapogatózni és bukdácsolni. Hálás a szívünk azért, mert mindvégig gondoskodtál róla, hogy a Szentírás elérhető közelségben maradjon. És köszönjük, hogy a történelem formálása által úgy intézted, hogy az eredeti nyelvű Szentírás is kerüljön végre hozzáértő emberek kezébe. Köszönjük, hogy megmutattad számukra, hogy az, amit te üzensz, amit tanítasz, az nem egészen az, amit a te szádba adtak korábban. És köszönjük, hogy a mai napig is ez tartja életben, és ez szervezi a reformáció felekezeteit, egyházait, hogy azt szeretnénk tudni, hogy te mit mondasz. És ezt éppen a Bibliából szeretnénk megtudni. Mert így rendelkeztél, mert a teljes írás Istentől ihletett, és alkalmas a tanításra, a feddésre, a jobbá létre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Úr Jézus, hálásan köszönjük reformátor elődeinknek a bátor kiállását. Köszönjük, hogy ők, ahogyan a Luther énekben is benne van, valóban nem néztek semmit, ami a földi életükhöz tartozott, hanem rád tekintettek, és egész életüket feláldozták azért, hogy a tőled megértett igazság köré közösséget szervezzenek. Köszönjük mindazoknak, ha az egyszerű általunk ma már nem ismert embereknek a hűségét is, akik által ez megvalósulhatott. Hiszen a korábbi évszázadokban is voltak reformtörekvések, de egyikből sem lett aztán reformáció. Éppen ezért Luther és Calvin mellé is kellettek azok a tömegek, akik az ő szavukra az igét kezdték olvasni, és a legfontosabbnak tartani az életükben. Urunk, könyörögve kérünk ugyanakkor, add meg nekünk, hogy ne lássuk ilyen idealisztikusnak azt a kort, mert akkor is voltak túlkapások, mert nem volt mindenki hívő, és nem mindenben sikerült az ige alapján döntéseket hozni. Kérünk tehát, add, hogy ne hozzájuk képest temessük az egyház jelenét és jövőjét, hogy bezzeg akkor mi volt és mi van most, hanem azt tegyük, amit ők is tettek. Forduljunk oda az igéhez, minél többen. Áld meg az egyház hivatalos tagjait, szószólóit, hogy az igét végre hadd tudják érthetően magyarázni, és kérünk ad, hogy a gyülekezetek végre kezdjenek el tanulni az ige hirdetésből, hogy ne hiába hangozzanak a szavak. Könyörögve kérünk, te segíts legyőzni a távolságot ember és ember, ige hirdetés és ige hirdető között, hogy a te szavaid valóban ugyanolyan egyértelműek legyenek, mintha te magad magyaráznád őket közöttünk. És add, hogy amit hallunk, az formálja az életünket. Ezt kérjük egyházunk jövőjére nézve tőled, az igeszerűséget. Adjál ébredést, add, hogy minél többen legyünk, akik neked akarunk engedelmeskedni az egész életünkkel. Kérünk, hogy áld meg az egyház intézményes kereteit is, hogy ne visszafogják a missziót és a szolgálatot, hanem úgy, amiért létrejöttek, elősegítsék. Köszönjük ezt a gyönyörű templomot, köszönjük a gyülekezetet, kérünk, Urunk, te töltsd meg élettel mindig a falak között ezt a hatalmas teret, hogy ne magányosnak érezzük magunkat, hogy ne az álom kerülgessen, hanem csüngjünk minden egyes szavadon, tudva, hogy a legfontosabb, amit teszünk vasárnap délelőtt 10 és 11 között, az odafigyelés az Isten tiszteletre. Ennél nincs fontosabb az életben. Könyörögve kérünk hát, áldj meg mindnyájunkat és egész egyházunkat. Kiáltunk hozzád mindazokért, akik ezekben a napokban szerte a világon hálát adnak az ige győzelméért az emberi szokások fölött. Kérünk, hogy te áld meg azokat az egyházakat is, akik mind a mai napig ellenállnak az ige győzelmének, fontosnak érezve más forrásokból érkező tanokat is. Kérünk add, hogy ne haragudjanak ránk, és mi se haragudjunk őrájuk, de kérünk add, hogy a te igéd győzedelmeskedhessen minden hozzád vágyó emberi szív fölött, hogy emberi hagyományok helyett téged kövessenek. Kérünk adj békét a mi időnkben a földön. Kérünk segíts meg valamennyi magyar testvérünket szerte a világon szintén, hogy ki-ki hozzád találva bajaira enyhülést, fájdalmaira gyógyulást és magányára, lelki szomorúságára vigasztalást találhasson. Hadd legyen útmutatása te igéd minden magyar ember számára, és az egész világban add az ige győzelmét kérünk. Legyél velünk a következő időkben is, add, hogy méltóvá lehessünk te hozzád. Segíts megérteni, mit jelent a hétköznapokban az az egység veled, amely az Atya és a Fiú között mindenkor valóság. Ebbe az egységbe vezessel kérünk, és add, hogy az úrvacsora jegyei az ezért való fáradozásban, küzdelemben hathatósan erősítsenek most bennünket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. Foglaljunk helyet.